Békés Gabriella, jógaoktató, pilates edző, mai beszélgető társam, szeretettel köszöntelek itt a Credo Rádió stúdiójában.
Köszönöm szépen a meghívást, szia Laci.
No hát, jóga meg pilates, ugye nekem ezek a szavak mondanak valamit, de korán sem biztos, hogy a teljes valóság tartalmát. Nekem mozgásforma, igen, elsősorban, kicsit filozófia is, keveset tudok ezekről a dolgokról, soha nem volt részem ilyenben, nem voltam ilyen foglalkozáson, nem kerestem olyan szakembert, aki nekem ezt meg tudná mutatni, vagy meg tudná tanítani. Neked mit jelent személy szerint a jóga és a pilates?
Nekem a szakmám, és végül is ugye van egy ilyen mondás, hogy az embernek a szakmája a hobbija. Rájöttem, hogy a szakmám az nem a hobbim pár hete. Rájöttem, hogy a kertészkedés a hobbim. És a szakmámat azt nagyon szeretem. Én nagyon-nagyon szeretem csinálni a jógát is, meg a piláteszt is, de szabadidőben nem jógázom, meg piláteszezem, hanem szeretem ezeket a kerti tevékenységeket, meg olvasás, tehát ugye pont innen jött ez a vicces, hogy mindig azt megkérdezik, és mi a hobbid? Hát olvasok, meg kirándulok, tehát ez mindenki ezt mondja, ugye? Meg hát mit mondanánk, mert ezt csináljuk. Nekem igazából a szakmámat jelenti, hogyha már nekem ezek a mozgásformák nálam elérték a céljukat, akkor ugye az ember, amikor ezt így tanulgatta, vagy megismerkedett vele, akkor van benne egy ilyen, hogy ne csak egy ilyen önzés legyen belőle, amikor megmutatom másoknak. Ez a vonal, ez másoknak is tetszene. Akkor lett belőle egy szakma.
Az egyébként hogy volt, hogy te találkoztál ezekkel? Véletlenül betévedtél valahova, berángatott valami ismerősöd, vagy barátod egy helyre, és akkor ott ez történt, vagy... Hogy van az, hogy az ember elkezd jogázni, vagy pilateszt?
Hát természetesen végez. Úgy, hogy szüksége van valami mozgásformára, és akkor elmegy mondjuk egy stúdióban, vagy akkor ugye nagyon régen ugye tornateremben zajlott, pár ilyen fitness hely volt, és akkor ott megismerkedsz vele, és akkor szelektálsz, hogy te biciklizel, mind az állat, vagy mondjuk ugrálsz.
Ez a spinning,
vagy,
ugye?
Igen, igen. Vagy mondjuk talajgyakorlatokat végzel, és amikor mondjuk az oktató innovatív, akkor mutat olyan dolgokat, ami megragad téged, és ott maradsz, és érdekel. És mélyebben érdekel, és nagyon érdekel, akkor még a hobbi szinten vagyunk, ugye? Tehát, hogy a hobbiból megyek, hobbiból érdekel, és akkor ez fordul át egy ilyen szakmaisággá, és a szakmaiságot úgy értve, hogy egy folyamatos tanulás, egy folyamatos fejlődése, soha nincs kész az ember, se az oktató, se a gyakorló, és pont ez benne a szép. Tehát ez a folyamatosság, hogy mindig csináljuk.
Te van valami olyan statisztika, vagy kimutatás arra vonatkozóan, hogy aki elkezdi csinálni, az mondjuk meddig maradott meg? Folytatja mondjuk egy hét múlva, egy hónap múlva, egy év múlva, esetleg az életmódjához tartozó lesz később? Esetleg egy teljes életmódváltásba kezdés, mondjuk észre lesz valamelyik hasonló mozgásforma ennek? Vagy kipróbálja, aztán utána közben jön neki valami, vagy lemondja, és akkor már nincs kedve hozzá, van valami ilyesmi?
Persze van, tehát így mondjuk a csoportban is ugye fluktuáció az nem csak azért van, mert mondjuk abba hagyja valaki a mozgást, hanem mert így a sport szerepe az életében sziklikus. Tehát mit tudom én, lehet, hogy mondjuk tavasszal fut, aztán akkor utána úszik, utána sportol a teremben, ugye ezeknek is van szezonja, tehát ez az a termes dolgok, hogy akkor mikor vannak többen, mikor vannak kevesebben. És eleve váltogat az ember az edzésformák között, mindenhol ki akarja magát próbálni, vagy mindenhol kínozza, mert azt hiszem, hogy jaj, most akkor annyira jó pilateszbe, elmegyek egy kis cross fitness vagy valahova, és megmutatom, és akkor ott látja, hogy hoppá, vagy fordítva, jön a cross fitnesses mondjuk jogázni, és akkor na, hát én csak itt kicsit nyújtogatok, ugye? Akkor itt meg lehet mutatni neki jogában. Én szoktam ilyen, hogy egy kicsit nyújtogatunk itt azért. Tehát ez egész komoly, és akkor van úgy, hogy ott ragad, és akkor párhuzamosan mennek ezek a sportok.
Ez sok ilyen kalandor van, aki aztán elkezdi valahol, és nem tudja, hogy hol lyukad majd ki? Meg ki próbálja ezt, azt, azt.
Szerintem igen, de van az én vendégkörömben is van egy mag, egy kitartó bázis, aki mondjuk tegyük fel, érezte, hogy az ő problémájára, ami mondjuk nem csak egy alapformálás, hanem mondjuk egy hátfájdalom, ugye azért a pilates rehabilitáció vonala mesdjén indult el, vagy mondjuk a jóga is nagyon jó rekreációban, meg rehabilitációban is, és akkor ő tudja, hogy ezt az adott problémáját csak ez oldja meg, akkor ő neki ehhez mindig vissza kell térni. De mellette még fut is. Vagy hát nem is az, hogy visszatérne, hanem folyamatossá kell tenni.
Egymáshoz nincs olyan túlságosan közel ez a két dolog, én úgy olvastam, tehát a jóga az azért tipikusan távol-keleti indiai eredetű mozgásforma és filozófia. A pilates meg egy német területről egy pilates nevű ember kezdte, ugye ezt?
Igen.
Pont emiatt, hogy egészségmegőrzés meg állóképesség megőrzés céljából kifejlesztett egy mozgásformát, jól mondom?
Igen, igen.
Tehát eléggé különbözik a két dolog egymástól, nálad mégis így össze van közelítve.
Igen, időben meg térben, hogyha most így olvasol a kettőről külön, akkor időben meg térben különbözik, de valójában a gyakorlatok azok nagyon átfedettek. Természetesen nem a jóga alakult pilateszből, hanem a jóga gyakorlatokat viszi a pilatesz. És hozzáteszem még a gyógytorna. Hogyha látsz egy gyakorlatot, akkor hogyha valaki jóga órán járt már, vagy jogával foglalkozik, akkor azt tudja, hogy mi annak az ászanának a neve, ugye a tartásokat
nevezünk ki. Minek? Még egyszer?
Ászana. Így hívják a jóga pozíciókat, és akkor az tudja, hogy igen, ez a jogából indult-e. De hát minden mozgásformának azért van gyökere, tehát azért küzdöttek itt a rómaiak is, körökök is magukkal, ugye edzettek, mindenki edzett, hogy harcolni tudjon. Hát mi meg itt edzünk itt a nagy punnyadásban, hogy képesek, állóképesek maradjunk. És közel van egyébként egymáshoz, így visszatérve a gyakorlatok miatt. Ezekhez nyúlt a pilátesz, és az elején ő ugye, tehát a saját testi egészségének a fejlesztésére használta, akkor, amikor már Amerikába került, akkor ő már táncművészek közelébe került, és akkor fogta meg a rehabilitációs vonalat, akkor kezdett el így gondolkodni, és ott viszont meg bejöttek ezek a gyönyörű balett elemek, táncművészeti elemek, ilyen gyönyörű formákat hozott a gyakorlataival, és eleve talajon végezve, mert ugye legtöbbször a végtagok sérülnek a balettben. Tehát, hogy kimélve a csuklót, kimélve a lábakat, ugye leve egy bokát rendbe tenni, vagy megerősíteni mondjuk a combizmait, azt nem tudta ugrálással megcsinálni, hanem talajgyakorlatokkal. A jogát azt tényleg mindenki használja. Mi most csak a testi gyakorlatairól beszélünk. Tehát ez csak egy szegmens a jogának.
A meditatív, elmélyülős része ezeknek a mozgásformáknak az mennyire erős mondjuk a te foglalkozásaidnál, vagy mennyire kell hangsúlyt fektetni rá?
Olyan jók a jógaórák, hogy bealszanak az emberek. Bealszanak a végén, nincs választás. Jó, de tényleg ez úgy működik, hogy igen, valaki. Hát ezért van sokféle jógaoktató, ezért van választási lehetőség, valaki ezt nagyon kidomborítja, és jogának van olyan bizonyossága, hogy kb. Odébb rakod a kis ujjad meg a nagy lábujjad.
Na ez melyik? Akkor, ezt mondd meg nekem, légy szíves.
Jó, lája joga. Oké. Okay. Támaszt a párnákkal minden, és akkor tényleg ott a meditációról van szó. Viszont ugye modern emberként szeretném a testemet tényleg ezzel megdolgoztatni, és akkor ennek a végén, az óráimnak a végén van az elmélyülés, meg a gyakorlatok közben is, tehát magunkat figyeljük. Akkor jó a jógaóra, hogyha nem azon gondolkodom, hogy jógaórám után mit csinálok. Mert jógaóra előtt ugye azon gondolkodom, jógázni, mert ma 5-kor biztos, ma azt tuti, ma tényleg, akkor ezen megy az ember feje, és akkor eleve hát nincs a jelenben, hát ugye ez nem egy újdonság, mert általában kevésszer vagyunk a jelenben. És akkor ezt próbáljuk, aki elmegy egy bármi mozgásformára, akkor csinálja jól, hogyha abban az adott időben magára figyel. És akkor, amikor jön a meditáció, akkor is belehelyezkedik abban a meditációban. És ez ugye egy bizonyos kor fölött sokkal könnyebb, mert a fiatalok szeretik a sok impulzust, a idősebb korosztály, vagy hát most nem tudom, hogy mondjam, tehát azt mondom, hogy a 40 fölött, ő meg jó, eljön egy kicsit, adjanak már békén az információk, és akkor eljön jógázni, pilateszezni, vagy más sportokba is.
Kineked a tipikus ügyfeled, vagy vendéged? 40-es középosztálybeli hölgy, mondjuk, aki akar szakadni a mindennapok taposómalmából. Mondjuk ez a jóga, és mondjuk a pilatesnél?
Mindkettőnél ők. Fiatalok jönnek, hogy csinálják egy kicsit, és akkor nekik ez a kettő, ez annyira úgymond, hát nem lassú, hanem kicsit más. Mert nagyon-nagyon kemény tud lenni egy jóga óra és egy pilates óra is. Legalábbis lehet úgy csinálni, tehát úgy az ember nézi a vendégeit, és akkor ezeket a gyakorlatokat, ezeket lehet személyre szabni, tehát hogy látom, hogy mondjuk mi a gyengéje annak a vendégnek, akkor egy picit úgy mellé állok, és akkor a csoportos óra keretein belül is. Ugye ez nagyon kevés ember tudja megengedni magának magánoktatást. Én nekem mondjuk erre nincs időm, hogy magánvendégeket fogadjak, de csoportos óra keretein belül is egy oktató meg tudja csinálni azt, hogy igen, figyelek az egyénre, hogy most ő fáradt, akkor egy kicsit segítem a gyakorlatokban. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a korosztály, ez a 35-40.
Milyen a férfiakkal?
Férfiak, üdvözöljük a csoportba, ha férfiak jönnek. A jó eredményeket is el tudnak érni egyébként, de azért még itt Magyarországon inkább a nagyon nagy városokra jellemző, hogy ilyen koedukáltabbak az órák. Tehát Pesten már fele-fele, vagy egy harmada férfi. Itt meg az ilyen jóga órákon nagyon-nagyon kevesen vannak sajnos.
Milyen csoport létszámmal dolgozol?
Most se, hogyan, most Covid van. Nincs nyitva a terem, de szándékozok nyitni. Nem izgat annyira, hogy meg legyen. Én megtartottam az óráimat egy embernek, és eljöttél, te is jöttél, akkor itt vagyunk ketten magánóra, így szoktunk, és akkor szokott mondani, hogy fú, most ez annyira jó volt. Tehát mondom, persze, mert téged lesterek egész nap.
Te lehet ezt online csinálni, vagy valamelyik részét
lehet,
csinálni?
Lehet, ha én csinálom online, akkor működik online, hogyha én is nagyon akarom működtetni, és élő órák vannak. Akkor elképzelem, hogy ott vannak körülöttem, elképzelem a gyakorlatokat, amiket helyesen csinálnak, és a hiba lehetőségeket. Többet kell beszélni online órában szerintem, mint másképp, kicsit más. De én ugyanúgy fölöltözök minden, beparfümözöm magam, párom kérdez, hova indulsz, de a másik szobába, ja, mondom, ide. Úgyhogy én ugyanúgy rákészülök arra az órára is.
Te, amikor nincsen éppen, nevezzük Covid helyzetnek, akkor egy átlagos munkanapot hogy néz ki? Tehát mennyit oktatsz, mennyi időt veszel a napodból a foglalkozásra, mennyit tudsz magaddal esetleg külön foglalkozni, vagy még hozzátanulni?
Lerendezem a család dolgait, és akkor utána különböző tevékenységeket. Az online ugye egy más minőséget hozott az ember életében, nagyon sok levélre kell válaszolnom. Mivel több termes óra volt, ezért mindig mentem valami termes órára, ugye? Most még nagyon sokat telefonálok, meg messengeren tartom a kapcsolatot. Nem is annyira jóga, meg a pilates miatt, hanem az a harmadik mozgásforma, vagy inkább azt mondom, hogy módszer, ez az Aviva módszer, Aviva torna, ez a nőgyógyászati problémák, babát szeretnének a hölgyek, és akkor fordulnak hozzám, ezt lefoglal. És akkor természetesen mindennapi tennivalók, és most akkor ezek esti órákra készülök, és akkor igen, itt kell vigyázni, hogy az ember mennyire megy bele mondjuk a felületeknek a kezelésébe, ennek nincs vége, tehát ezt csinálja az ember egész nap. És akkor ez párosul egy plusz ismeretszerzéssel, és hogy mennyire szeretek én a jógáról olvasni, mennyire szeretem követni azokat az eseményeket, amik a saját mozgásformámban mondjuk úttörő jellegűek, ugye?
Tehát ilyenek ez ennyire is, fejlődik még ez a terület?
Hát hogy mondjam, diagnosztizálódik. Mondjuk van egy jóga gyakorlat, és akkor mondjuk arra mondjuk azt mondták, most csak egy példát mondok, azt mondták a gyógytornászok, hogy jó, az tilos, az a hátrahajlás, meg az valami, és akkor ahogy megvan mondjuk egy diagnosztika, hogy nem, az teljesen jó az a jóga gyakorlat, így erre vannak kutatások, tehát nagyon jól, és akkor ennek mentén még precízebb tud lenni az ember, de ez inkább azoknak nagyon-nagyon számít, akik rehabilitálnak a jógával. Ő nekik nagyon-nagyon komolyan kell érteni, hogy mondjuk egy térsérüléshez, mondjuk milyen gyakorlatokat passzítsanak hozzá. Én ebben a területben nem tudok belemélyedni. Én azt tartom jónak, hogyha mondjuk ilyenkor a jóga oktató egy gyógytornász is, tehát én tudok jóga gyakorlatokat adni, viszont rehabilitáló gyakorlatokat, attól függ, hogy mi a probléma, az csak egy bizonyos szintig, tehát én így szeretem.
Van valami konkrét dolog, amire így jelenítem-e büszke vagy, hogy valaki mondjuk egy sérülésből felépült, vagy honnan, hova juthatott el, mondjuk a te segítségeddel, vagy a jóga segítségével, tudom, egy lábadozás követően, vagy kiegészítésképpen, egy gyógytornának kiegészítésképpen jógázni kezdett, és akkor hamarabb fölgyógyult, vagy stabilizálni tudta az állapotát.
Ilyen sok kicsi siker van. Tehát én úgy veszem észre, hogy a nagy sikerek ugye az általában az egy nagy tapsvihar, és ezek a sok pici sikerek, ezek nekem mind élmény. Mert egyáltalán az, hogy valaki megjelenik a terembe, tehát már az, hogy az mutatja, hogy valami jót csinálsz. Az Aviva tornánál, hát ott meg a babák, hát ott rengeteg sikertörténet van. Nagyon sok, tehát nem tudom feltenni. Valaki persze akarja, hogy megmutassuk, és akkor lássa más is, tök jó motiváció, meg ott vannak a háttérben, hogy kismama jógán, hát az eleve átott, ott mindegyik siker, tehát hogy ott ült, ott jógázott. Valamelyik anyuka azt mondja, hogy megismeri a hangom, meg a hangtálat.
Aviva, ezt a szót használtad, hormontorna tanfolyam. Aha, jól
igen,
mondom?
Igen.
Na, ezt mondd el, légy szíves, hogy ez konkrétan miről szól, és ki válaszza ezt a tanfolyamot nálad?
Jön egy hölgy, meg a hormonjai, és akkor meghallgatja a hölgy a hormonjaival együtt a tudnivalót, és akkor elkezdünk tornászni. A medence köré épül egyébként a gyakorlatsor, és a medence vérbősége által frissül fel a szervezet, és indul be a hormonkeringés. Van olyan gyakorlat, ami speciális, az adott hölgynek azt az adott gyakorlatot kell többször gyakorolni, ezeket mind megtanulják a tanfolyamon, és akkor ezáltal felélesztjük a szervezetnek az öngyógyító folyamatait, és egy bizonyos százalékig el tudja juttatni a torna, tehát sokkal több esélye van a várandóságra. Tehát valamikor csak elég hozzá a torna.
Egy kvázi meddőségi kezeléssel felér?
Ezt így most nem lehet kijelenteni, nem tudom.
Vagy a családtervezés szakaszában érdemes mindenképpen, mert nagyobb eséllyel sikerül akkor is.
Tehát, hogy mondjam, lehet, hogy el sem kell jutni egy kezelésig. De én egyébként tehát én a természetes módszereket, azokat mind kiegészítésnek mondom az orvosi feladat mellett, de valamikor nem kell eljutni az orvoshoz sem. Tehát mondjuk diagnosztizálva van valami, és akkor azt mondja, hogy orvos, hogy mondjuk várjunk 3 hónapot, és akkor mondja, hogy de addig a vivatornázzál, nagyon sok nőgyógyász egyébként ismeri, tehát hogy én tényleg nagyon-nagyon sok orvos, és egyre több küldi a hölgyeket a vivára, de addig várjunk, és már nézzük meg, és mire már jönne mondjuk az a beültetés, vagy ez valami, arra már nem kell neki, mert egyszerűen mondjuk átjárhatóvá vált a betevezeték, mindkettő, és ott a baba. És akkor ehhez ugye nem csak a módszer kell, hanem az embernek az akarat ereje, aki csinálja, tehát a hite, tehát ez egy nagyon fontos, hogy higgyen az ő erejében, az ő belső erejében, hogy ő ezt meg tudja csinálni, de valakinél viszont igen, kell a beavatkozás, de az is tudja mindig magáról, hogy igen, én hittem benne, megcsináltam, tényleg heti szinten ezeket a gyakorlatokat, otthon is lehet egyébként gyakorolni, vagy online, tehát ez választható, akkor ő is tudja, hogy igen, én mindent megteszek a célomért, de még kell hozzá, hála Istennek, itt vagyunk a 2021-ben, ott tart az orvostudomány, akkor ki tudom egészíteni ezt ezzel, és akkor eljuttatja őt egy olyan állapotba, amikor már ott is esetleg mondjuk kevesebb hormont kell adni, ezt látják a hormonszintek emelkedésétől, ugye látják az orvosok.
Ezt egyénileg csinálod ezt a tanfolyamot, vagy csoportosan tudod?
Csoportosan tudom, de hogyha valaki, tehát a problémákat azt megbeszéljük egyénileg természetesen, tehát ugye mindenki más stílus, valaki nyitottabb, zárkozottabb, és akkor azt szerint megtanuljuk a gyakorlatokat.
Az Aviva szó, ez jelent valamit itt? Van jelentősége?
Igen, tavasz, igen. A Aviva Gabriella alkotta meg ezeket a gyakorlatokat, és akkor, amikor kikerült Izraelbe, akkor így felvette, de művésznévként is használt, ő balett táncosnő, és volt jógaoktató, meg fizikoterápiás klinikán is dolgozott.
Ez egy levédett módszer?
Levédett, igen. Igen.
Tehát akárki csak úgy nem...
Ő mindenki csinálhatja, tehát férfiaknak is hatásos egyébként.
Úgy értem, hogy oktatni, hogy ki oktathatja ezt?
Oktatni nem, tehát ilyen területekre vagyunk kijelölve oktatók, és azokon a területeken folytatod. Én szeretem maximálisan csinálni, van nekem is egy stílusom, valakinek bejön, valakinek nem. Meg szeretem adni, hogy tényleg idejöttél bármelyik mozgásformára, akkor te megkapd ezt, ideig tudom én adni, tovább nem, és akkor ennyi, de viszont ebbe egy teljes mértékben biztosítatlak, hogy az akkor egy jó gyakorlás lesz, vagy jó óra.
A kismama jóga, az micsoda? Ott mit kell csinálni, és mit lehet csinálni, meg hogy néz ki ez az egész?
A jogászanák módosítása, ilyen nagyon-nagyon lágyan felkészülve a szülésre, a kismama lét is eléggé ciklikus, egyszer támogatásra van szükség az anyukáknak, máskor büszke, hogy ott a baba. Ezeket nagyon szépen lehet így a jógában is látni, meg az anyukákon is, és akkor olyan gyakorlatokkal tudja az ember támogatni. Tehát, hogyha látok mondjuk egy vendéget, aki egy kicsit gyámoltalanabb, akkor őt természetesen erősíted, aki meg olyan, ja, minden mindegy, majd én tudom, akkor ott egy kicsit... Szoktam izgolni, hogy jó, oké, azért egy kicsit, azért ne olyan gyorsan, így fogom én is a fejem, jó, azért jó. Oké, tudom, hogy te nagyon fittipaldi vagy, de azért inkább lassítsunk, jó? Mert ez ott van a baba és a pocakodban, az azért nem kell ott himbálozni neki, hogy te ennyire erősen csináld a gyakorlatokat, és akkor ebben tudok így segíteni.
És akkor ez megkönnyíti a szülést, illetve
igen,
a szülés utáni időszakot.
Igen, tehát hogy megkönnyíti az egész kismama létet. Azt, hogy egy szülés hogy alakul, milyen módja lesz a végén, akkor is el tud jutni a vajudással, tehát nem fél az anyuka. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugye ahogy időpont közeledik, abban a pillanatban fél. Tehát, hogy ezt úgyis érzette is férfiként, hogy jön egy időpont, akkor az ember az úgy fenntartásai vannak, akármennyire úgy gondolja, hogy nem, egy új helyzet áll elő, és akkor erre is nagyon szépen rá tudunk készülni. Meg hát kell az, hogy vitális legyen a nő, hogy erős legyen, hogy olyan testhelyzetben tudjon vajudni, ami megkönnyíti a babának és az útját. Tehát itt ez lenne a lényeg. Itt már nem egy emberről beszélünk, hanem kettőről. És akkor így gyakorlunk, hogy mindig tudjuk, hogy ott van a baba is, tehát hogy ő is érzi a pozíciókat.
Aki már akár egy Aviva tornán vagy egy kismama foglalkozáson volt nálad, ő ajánlja a többi kismamának ugyanezt, hogy próbálja már ezt ki?
Igen, szoktam.
Ajánlások alapján dolgozol alapvetően?
Ha, én szeretem azt, igen, szeretem. De ismeretlen anyukák is jönnek.
Van valami különleges életkorú ügyfeled, vagy volt valaki, aki például, nem tudom, egy 80 éves nénike vagy bácsika, aki esetleg akkor kezdett el jogázni vagy pilateszezni, és te ott voltál pont az első perctől fogva mellette?
Az, hogy pont nálam kezdett el, olyan nem volt. Sportos, szebb korú emberek voltak, igen. Én is elcsodálkoztam, és ahogy látom a kitartást, néha nagyon erővel tölt el, hogy egy kicsit a fiatalabb korosztály az ezekben a sportokban nem annyira kitartó, tehát ők még kutakodnak, nem azért, mert nem akarnak, hanem kutakodnak, és akkor az idősebb vendégek meg kitartóbbak.
Te ha valaki úgy megy hozzád be, hogy ő most egy kicsit a saját oldalán mondjuk mutatni szeretné magát és hivatkozni arra, hogy ő mit is csinál, az kiszúrott-e? Az hamar kiderül? Hogy valaki
azt
csak...
úgy érted, hogy...
Tehát ő ezzel csak hivalkodni szeretne, hogy ő ezt csinálja, mert azt gondolja, hogy ez trendi. Uh-huh. Anélkül, hogy mondjuk tudná, hogy ténylegesen mi van mögötte, vagy mondjuk esetleg ez egy egész életre szóló elköteleződés is lehet enélkül.
Egyébként a jóga az trendi, tehát valami a nagyvárosokban... jogamatrac nélkül az utcára kimenni, az azért ciki.
Veszélyes.
Igen, az veszélyes, de külföldön, mondjuk Ausztráliába, mondjuk Sydney, mondjuk. Hamar kiderül, a fitness termekre jobban jellemző ez szerintem, és nem is annyira magamutogatásnak veszem ezt, hanem talán egy kicsit önbizalom hiánynak az, hogyha valaki teljesen jógába van öltözve, meg nem tudom, valamibe van öltözve. Kicsit önbizalom hiányos, és hogyha esetleg volt is ilyen vendégem, valószínű, hogy nem tudják, hogy nem számít ez az elején, és egy kicsit róluk is ez így lekopik, én azt veszem észre. Ugye elkezdek egy új sportot, beszerzek mindent hozzá, és amikor a sport szerelmesen leszek, akkor rájövök, hogy nem érdekel, hogy most a szakadt izem, ugye szürke macinaci egyébként így a web behívomon, hogy a valamelyik ismertetőmbe, hogy pici-puci tornacuc, de lehet egy macinaci is. Ez is egy kicsit inkább ilyen életkorhoz köthető, vagy önbizalom hiányhoz. Engem nem szokott zavarni. Nekem egyébként nagyon tetszik, hogyha valaki szép összeállításba jön, nekem az úgy inspirál, hogy kapjad már össze magad. És egy kicsit jobban.
Te olyan volt már, akinek mondtad, hogy te ezt inkább ne csináld tovább. És köszönöm, hogy itt voltál. Szia!
Lehet, hogy volt ilyen, és azt úgy nagyon megbántam. Tehát volt már, ugye emlékszem egy nagyon kedves ismerősömre, aki mondtam, hogy szerintem akkor még voltak olyan, hogy haladó meg kezdőóra, és akkor a haladóra akart jönni, én meg úgy láttam, hogy a kezdőre, és azt nem kellett volna. Tehát általában, amikor az ember elkezd bármit, ami mondjuk akár egy szakmaváltás, akkor ugye ott egy kicsit ott az ego az jobban belő, és majd én megmondom, hogy te mit tudsz, azt nem tudod helyesen csinálni, akkor azt ne csinálj, stb. És akkor én ebbe már finomodtam.
Türelmesebb lettél? Belátóbb?
Empatikusabb, szerintem. Uh-huh. Amúgy is az voltam, csak nem ezen a területen. Tehát egy kicsit ilyen harc, hogy hozd ki magadból, gyerünk, ezért csináld, és akkor ezt a részét úgy érzem, hogy így elengedem. Szeretem, csak lágyabban előadva.
Lenne egyszer egy olyan szerencsétlen szituáció, hogy én megjelenek a te tanfolyamodon, akkor mit gondolnál elsőre rólam, hogy mivel kéne kezdenem, a jógát vagy a pilateszt?
Uh-huh. Szerintem mindegy. Igen, ezt jó is, hogy mondod, mert vendégek eljönnek mondjuk első órára, mert ugye az ingyenes. Nem azért jönnek, mert ingyenes, csak úgy mondom, hogy ez is egy jó dolog. Jó van, kipróbálom, meg pénzbe se kerül. Volt már, szerintem többször volt az, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor majd egy kicsit hajlékonyabb leszek, akkor majd eljövök jógázni. Nem, te lesz a hajlékony. És akkor ez így elszoktam, és nem ennyi jelenet, ez tök jó. Szembesít, a jóga az nagy szembesítő. Ugye én ezt szoktam mondani, hogy el akarsz indulni futni, akkor onnan eljutsz A-ból B-be. Jógába eljössz, és azt mondod, hát ezt nem hiszem el. Tehát, hogy 50 vagyok, vagy 92. Tehát, hogy szembesít.
Őszinte.
Igen, kap egy tükröt az ember. Pilatesnél is egyébként, meg még lehetséges, hogy nagyon sokan mozgásforma. Természetesen futásnál is, hogy az ember nem futott 10 éve, aztán most csak liheg, mert fut. De ott azért egy a fejlődésen azt mondom lehetséges, hogy gyorsabb, látványosabb, vagy hogy mondjam, inspirálóbb. De a jogánál az meg olyan jó kis türelemjáték, de megéri.
A kertészet az új sütetű hobbi, vagy régebbi, csak nem nagyon gyakorlod, vagy gyakoroltad?
Nem, azt én nagyon régóta csinálom a kertünket, és a kert csinálja magát, és akkor jöttem rá, hogy ez már nagyon régi, hát tudom, 16 éve van ez a kert, de előtte is, tehát csak ez a kert, amit csinálok, ez 16 éve van, és akkor előtte is, tehát ezért vannak nekem a családomban kertész, aki volt a nagypapám, grófnak a kertésze volt, és a családban mindig benn volt a föld, benne van a vérünkbe egyrészt ez a föld, a másik részen az iparos vér, és ez a kettő így ötvöződik, hogy ha kint vagy, akkor az darabig, és akkor utána jó bent lenni, meg tanulni, vagy olvasni, vagy tevékenykedni, vagy...
Mit lehet tanulni a növényektől?
Alázatot természetesen. Le kell térdelni a növényekhez, le kell hajolni hozzájuk.
Az jó, hogy csöndben vannak?
Mindenki beszél a növényeihez. Aki kertészkedik, mindenki. Beszélünk, van egy belső monológ, ugye általában az ilyen tevékenységnél, ahol engedheti az ember a gondolatait futni, és akkor így én is észre szoktam venni, hogy ezt nem hiszem, hogy kell neked ide nőni. Tehát, hogy beszélünk. És akkor vannak ilyen csoportok, ahol vannak növények körül ilyen információk, és akkor ott beszokták kirogatni, hogy mióta beszélünk a magyar nyelvből, hogy ki ő. Meg ugye ez így fogalmazzák meg, mert nagyon sokan, hogy ki ő? Tehát felteszik a kérdést, hogy ez a növény, amit találnak, és akkor ott megy a nyelvészkedés, hogy nem így beszélünk, stb.
Élőlényről van szó.
Élőlényről van szó, de hát nem így szoktuk használni. És akkor ez a tipikus, hogy hát, de annyira szép vagy. Tehát így mondunk egy rózsa, nem az, hogy de szép ez itten, ez a valami, hanem annyira szép vagy, tehát hogy így gondolunk, tehát nem mondjuk ki, de így gondolkodunk róla, tehát megszemélyesítjük. Ez elkerülhetetlen, aki szereti a természetet, megszemélyesíti a fát.
Ez így van.
Tehát így.
Hasonlóan meditatív, mint a jóga tulajdonképpen.
Persze, persze.
Egyedül vagy.
Igen.
A saját világoddal, az felerősödik, esetleg kivetíted a környezetedre, és visszakapod azt az energiát. Mondom itt most ezeket a nagy okosságokat, ami most hirtelen eszembe jutott, de valami ilyesmiről van szó.
Átsegít problémák megoldását hozza.
Jönnek jó ötletek neked, mondjuk kertészet közben?
Hát akkor is.
Vagy majd más megmondja, hogy az jó ötlet volt.
Általában zuhanyzás közben szokott az innováció jönni. Volt már ott is, igen, megvilágosodás.
Gabi, a beszélgetésén vége felé szoktam kérni mindig a vendégemet arra, hogy egy könyvet ajánljon a hallgatóknak, ami lehet egy regény, vagy egy szakkönyv, vagy bármi, amit az elmúlt időszakban nagyon szeretett, vagy esetleg visszatérően elolvassa időről időre.
Ez lehet szakmai könyv?
Hogyne,
vagy,
hogyne.
Lehet szakmai, mondjuk a jogával, ha a jogával kapcsolatos könyv, ez a Jogananda-nak a könyve, egy jogi önéletrajza. Ez egy gyönyörű könyv, a alázatosságról szól, és egy nagyon-nagyon szép könyv arról, hogy ugye a hitrendszereknek az elfogadásáról. Ez a kis jógamester humorosan írja a könyvét, és nem önmagának tulajdonítja az erejét, vagy bármit, amit ő létre tudott hozni, hanem kapott, valahonnan kapott. A teremtőt azt ugye hitrendszerenként máshogy nevezik, és ő még meglátogatott keresztény szenteket is, ami ugye egy nagyon-nagyon érdekes, tehát misztikus is, érdekes is, és tényleg nagyon szépen szól az elfogadásról, és az alázatról, meg a humorról. Tehát ugye az, hogy valaki mondjuk egy ekkora mester, és akkor megtartja humorát, ez jellemző a nagy mesterekre a humor.
Ez a szelítségnek egy jellemvonása.
Igen. Tehát ugye ironikus vagyok önmagammal, igen. Ez egy gyönyörű könyv. És meg az az érdekessége, hogy George Harrison, ugye ő az nagyon sokat mászkált keletre, és mindig tartott, tehát többet tartott magánnal otthon, és akkor jött, és mindenki adott egy ilyen könyvet.
Okay.
Ezt a könyvet, ezt nagyon szívesen ajánlom, mert így élménnyel olvasni érdekes.
Még egyszer a címét?
Paramahamsa Yogananda, és egy jogi önéletrajza.
Gabi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon sok mindent megtudtam, ahhoz képest, hogy körülbelül nulla volt a tudásom ezek a dolgokról, de nagyon érdekes és támogatandó, és gratulálok ahhoz, hogy ezt választottál, és nagyon örülök, hogy sokaknak tudsz segíteni, vagy ezzel, vagy a harmadik dologgal.
Ja, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszi.